Már nagyon régóta, évek óta böjtölök. A típus, amit választok, az 36 órás böjt, tehát egy egész napot csak vizet iszok, vagy esetleg teját.
Tehát ezt már rég elkezdted, azt jelenti, hogy az első alkalmak valószínűleg nagyobb kihívással jártak. Ha most azt mondod, hogy már az életed része, akkor úgy érzem, hogy ez tényleg az életednek a része, tehát nem jelent akkor a problémát. Visszaemlékszel még így az első ilyen próbálkozásokra, mondtad, hogy jó régen volt, de hogy mi történt benned, vagy miért kezdtél el böjtölni?
Végül is bizonyos tanulmányok voltak, melyek után néztem, és meggyőztek, hogy milyen jó hatása van a böjtnek. Ha egy kicsit elgondolkozunk, és megéri elgondolkozni ezen, hogy talán nincsen a Földön egy olyan vallás, melyik vallás valamilyen szinten ne gyakorolja a böjtöt. És akkor vajon miért van ez? Tehát az azt jelenti, hogy az őseink évezredekkel ezelőtt rájöttek valamire, amit talán nem tudtak megmagyarázni, hogy mi történik, de viszont annyira nagy befolyással volt rájuk, hogy adtak egy ilyen divinikus jelleget is. Onnan jön ugyebár, hogy a vallásban megjelenik. Tehát ugye a 90-es évek után kezdtek a tudósok rájönni arra, hogy milyen mechanizmusok történnek, miközben böjtöl valaki. Az egyik legfontosabb mechanizmus, amit érdemes megemlíteni, az a bizonyos autofágia. A szervezetnek a saját magát megemészti, ez egy görög szóból jön, de nem így kell elképzelni, hanem egyszerűen beáll egy bizonyos tisztítási folyamat, hogyha egy olyan 12-16 órán keresztül nem kap energiát.
Mi történik ilyenkor a szervezetünkkel? Hogyan reagál mindenre a szervezetünk? Mert nagyon gyakran az orvosok is arra hívják fel a figyelmet, hogy csak szépen fokozatosan kezdjük ezt el. Tehát, hogy senki ne döntse el azt, hogy mondjuk 24-36 órán keresztül nem fogyaszt semmit. Nyilván a vizet azt igen, de semmilyen típusú táplálékot nem visz be a szervezetébe, ha nincs jól. És ha nincs jól alatt, most gondolok ugyanúgy a pszichés, illetve a fizikai vonzatára is a kérdésnek, mert ha nem érezzük jól magunkat, vagy ha van egy nagyon komoly krónikus betegségünk, akkor valószínűleg nagyon nehéz lesz neki kezdeni böjtölni, és az orvosok nem is ajánlják. Azért szerettem volna erre kitérni, mert értem, hogy a böjtnek nagyon sok pozitív hozadéka van, de azért a veszélyeit is látom mondjuk egy ilyen 36 órás böjtölésnek.
Természetesen, tehát erre én is kitértem volna, hogy csak kimondottan egészséges embereknek ajánlott egy ilyen hosszabb böjt, és ha bárki meg szeretné próbálni, krónikus betegségbe szenved, akkor orvosi felügyelet mellett ajánlott ezt csinálni. Viszont ahhoz, hogy jótékony hatása legyen, tehát ezeket a jótékony hatásokat előidézzük, nem szükséges nagyon hosszú böjt. Tehát ezért van annyira elterjedve most ez az időszakos böjt, ami azt jelenti, hogy ezek a jótékony hatások már akár 12 óra nemevés után is jelentkeznek.
És milyen jó, hogy említed, mert tényleg az egyik legnépszerűbb, tele van vele az internet, és mi magunk is már egy reggeli műsorban külön beszélgettünk az időszakos böjtről, hogy vajon mit is jelent, illetve hogyan lehet jól alkalmazni, és mitől lett ennyire népszerű szerinted manapság 2025-ben?
Hát az egyik népszerűség az ez, mivel elterjedt a híre annak, hogy mennyire jótékony hatása lehet, másik pedig rengeteg ember használja csak azért, hogy a súlyát karban tartsa.
Tehát fogyaszt az időszakos böjt?
Ez egy másik típusú kalória megvonás, ugyebár, hogyha lecsökkentem azt az időszakot, amiben én kalóriát viszek a szervezetembe, akkor az egy kalória megvonás, tehát egy egyszerű kalória megvonás, és fogyást is idézhet elő.
És ezt mennyi ideig kell csinálni ahhoz, hogy látványos legyen? Nagyon gyakran abba a csapdába esünk bele, hogy egyik napról a másikra szeretnénk valami nagyon látványosat elérni, hogyha már a súlyunkat említetted, és fogyni szeretnénk, aztán megvonunk magunktól mindent, és azt is tapasztalom, hogy sokszor miután újra elkezdjük bevinni azt a bizonyos mennyiségű ételt, mint azelőtt tettük, ugyanúgy visszaszedjük azokat a kilókat, de hát ebben tud segíteni többek között egy dietetikus is. De hogy ezt hogyan kell jól csinálni, hogyan kell okosan csinálni, Levente?
Szerintem először is egy életmódot kell kialakítani. Legyen ez az életmód bármire alapozva, de kell, hogy működjön a céljai szerint. Tehát, hogyha nekem a célom az, hogy egy bizonyos kilót, vagy egy bizonyos testzsír százalékot tartsak, akkor ki kell alakítani egy olyan életmódot, amivel ez sikerül. Nem úgy kell bármilyen életmódváltáshoz hozzáállni, hogy ez 90 nap után, 3 hónap után le fog járni, és utána térek vissza ahhoz az életmódhoz, ami rákényszerített arra, hogy elkezdjek változtatásokat csinálni.
A legnehezebb azt hiszem, amikor ránk tör az éhségérzet, és ez jellemző módon, vagyis az én esetemben este szokott megtörténni, lefekvés előtt azt érzem, hogy annyira ilyes vagyok, hogy a hűtőszekrényt meg tudnám enni úgy, ahogy van. Persze ilyenkor jön az agykontroll, és azt mondja, hogy nem, de hogy hát késő van, ugye megbeszéltük, hogy hat után már nem fogyasztasz eledelt, stb. Tehát saját magunkat meggyőzzük arról, hogy ez így rendben van. De nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudnak ellenállni, akkor ebben is egy kicsit segíts kérlek, mert mondtad, hogy nagyon régóta neked heti rendszerességgel ott van az a nap, vagy néhány nap, amikor nem eszel. Hogy erre hogyan készíted fel a tested, és ami még érdekesebb, a mentális, agyi síkon milyen változások mennek végbe ahhoz, hogy te ezt végig tud csinálni, és hogy ne szenvedj.
Tényleg, hogy van ennek egy mentális része, mert végül is, tehát először is meg kell legyél győződve arról, hogy nem éheztetted hosszú távon a szervezetedet. Tehát ez, hogy 6 óra után ne egyek, ez jó dolog, mert ugyebár a bőjt is beletartozik, de a kérdés az, hogy mit ettem 6 óra előtt, mert ha 6 óra előtt se ettem semmit, akkor nyilvánvaló, hogy sokkal nehezebb elviselni, hogy 6 óra után ne egyek, vagy mennyire tápláló volt az, amit ettem 6 óra előtt. Tehát ez is hozzátartozik, és a többi pedig az mindenképpen, tehát hogyha valaki egy ilyesmit szeretne kialakítani, az a fegyelem. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan napok, amikor annyira stresszes valaki, hogy a fegyelem nem tudja tartani, és akkor muszáj valamit nasoljon. Ez nem azt jelenti, hogy következő alkalommal nem próbálhatom újra. Tehát rengeteg ember vagy feladja, azt mondja, hogy nem nekem való, hogy kipróbáljak valamit, hogy változtassak, mert egyszer-kétszer feladtam, vagy pedig egyszerűen azt mondják, hogy bűntudat érzésük van, és akkor a másnapot úgy kezdik, hogy másnap reggel nem eszek semmit, és egész estig megpróbálom végigvinni. Tehát nem szabad se büntessük magunkat, vissza kell tekintsünk, esetleg nézzük meg, hogy mi volt az, ami előidézte, hogy én meg kellett szegjem azt, amit eldöntöttem, és hogy lehetne kijavítani, és újra próbálkozni, tehát a biciklizni is, ahogy tanultam meg, hogy egyből felültem és mentem. Egyszer-kétszer jól földhöz vágtam magam, és utána aztán, ha többször visszaültem a biciklire, megtanultam biciklizni.
Ezt már olyan maga biztosan mondod, hogy azt érzem, hogy neked ez tényleg az életednek a része, tehát hogy egyáltalán nem okoz ez fejtörést, kihívást, hogy tudod, hogy ha jön a hétfő, akkor a kedd az teljesen rendben lesz. Tehát, hogy valahogy ez már neked tényleg életmód, életszemlélet, nem?
Sőt, kimondottan várom a hétfői napot, tehát annyira jól érzem magam, ugyebár ahogy beszéltük, azok a folyamatok, amik történnek a szervezetbe, ez a tisztítási folyamatok, annyira jól érzem magam fizikailag is, mentálisan is, jobban tudok koncentrálni, hogy kimondottan élvezem.
Mit tegyünk és mit ne együnk? A kedvenc témám, és hogyha a Schwab Rihárdot hallgatjuk, aki most nagyon-nagyon népszerű, és itt egyre többször megfordul Marosvásárhelyen is, sőt központot is nyitottak, amely majd azzal foglalkozik, hogy hogyan tudjuk egészségesebben élni az életünket, és milyen táplálékokat kellene nekünk bevinni a szervezetünkben, akkor azt mondja többek között, hogy kerülni kell a felvágottakat, és ilyen esetben ugye a húst, többek között azt is mondja, hogy rengeteg gyümölcsöt és zöldséget kellene fogyasztani napi szinten, beszél a folyadékról, beszél az alkohol káros hatásairól, a nikotinról, stb. És ez mind olyan jól hangzik, de nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk alkalmazni a mindennapokban. Tehát, hogy valóban jó lenne, ha mondjuk tudatosabban étkeznénk, és itt oda kanyarodnék vissza, amit mondtál, hogy nagyon fontos, hogy mit eszünk abban az idősában, amikor élelmet fogyasztunk. Mert amikor böjtölünk, akkor böjtölünk, de hogy a napunk az hogyan kellene szerinted kinézzen, ami a táplálék mennyiséget és minőséget illeti?
Hát itt jön az, hogy mindenkinek személyre szabott kellene, hogy legyen a táplálkozása, ugyebár, mert valaki, aki napi 12 órát egy irodai munkát végez, annak nem lehet a táplálkozását összehasonlítani valakivel, aki napi 12 órát kemény fizikai munkát végez, vagy kemény mentális munkát is, hogyha bárki végez. Tehát itt kell megtalálni azt, és itt jönnek szerintem a szakemberek közbe, hogy megtalálni azt, ami működik, hogy egy egészséges testkompozíciót tudjon tartani, mentálisan nem megterhelő. Mert rengeteg embernek mentálisan megterhelő, hogyha túl nagy változtatást csinál egyből, és azért adja fel, tehát szép folyamatosan bevezetni ezeket a változtatásokat, és ahogy mondtam, megtalálni. Tehát energiaigény szempontjából, fehérjeigény szempontjából nem olyan könnyű általános szabályokat leírni, mert mindenkinek más szükséglete van. Sőt, másképp válaszolnak bizonyos szervezetek ahhoz, hogy milyen arányba állítunk be egy étrendet. Tehát beszélek itt a fehérje, zsír és a cukrok arányáról.
Mókuskerék, én nem emlékszem, hogy az én szüleim, vagy akár nagyszüleim panaszkodtak volna arra, hogy gluténérzékenyek lettek volna laktóz érzékenységgel küzdöttek volna, vagy ennyi allergiás megbetegedés lenne, mint amelyről 2025-ben hallunk, tehát valami változott. Nyilván azt is látom, hogy mennyivel több húst fogyasztunk, mint mondjuk nagyszüleink tették, azt mondják, hogy ez semmiképpen nem jó. Azt is látom, hogy sokkal felgyorsultabb életet élünk, tehát a stressz nagy hatással van az étkezésünkre is, és ezt nem én mondom, hanem a szakemberek. Tehát valami megbomlott, felbomlott, és ebben a bomlott állapotban keressük, mi úgy érzem, az egyensúlyt, és próbálunk visszacsatolni saját magunkhoz, ami az étkezést illeti. De visszatérve erre a sok problémára, intoleranciára, érzékenységre, hogy itt szerinted mi lehet a baj? Vagy ti is tapasztaljátok, hogy egyre többen keresnek meg mondjuk benneteket olyan kérdésekkel, amelyekkel mondjuk 10 évvel ezelőtt nem mentek volna? Vagy lehet, hogy 20 évvel ezelőtt sem mentek volna? Vagy lehet, hogy ott volt, csak nem tudtunk róluk?
Ami most pillanatnyilag a legjobban meglep, az a gyerekkori obezitás. Ennyi számba gyereket 10 évvel ezelőtt nem láttam, hogy küzdjenek. Ugyebár tehát teljesen megváltozott az életmód, amit folytatunk, és nem igazán adaptáltuk hozzá a táplálkozásunkat.
Túlsúlyos gyermekek akár 5-6-7-8 évesen is.
Sőt, még hamarabb is.
Még hamarabb is.
Tehát most már nem lett meg, mikor ilyen 7-8 éves 100 kilós gyereket látok.
Édes Isten. Kemény. És akkor ilyenkor mit tudsz csinálni? Mert nyilván a gyermek az még gyermek, de hát ott a szülő, és hát nagyon ilyenkor... nehéz felelősségre vonni, tudod, a szülőt is, tehát olyan kényelmetlen helyzet, amikor el kell mond a szülőnek, hogy jó, de hát hogy az, hogy a gyermek így néz ki, ha nincsen ennek, vagy emögött valami egészségügyi probléma, mert nyilván arról is beszélnünk kell, akkor csak a szülő a felelős, nem? Hogy a gyereke túlsúlyos, vagy nem túlsúlyos 5-6 évesen?
Hát egy 5-6 éves gyerekkel nem tudsz dolgozni, tehát kimondottan a szülővel kell, hogy dolgozzál. És akkor a szülő kell megértse, hogy az evés az egy ösztön. És a gyerekek ugyebár nem tudják az ösztönöket kontrollálni. Azért vannak a szülők odaadva a gyerekek mellé, hogy ezt a kontroll szerepet el kell, hogy játsszák. És szerencsére a legtöbb szülő megérti. Tehát, hogyha elmagyarázom, hogy miért kimondottan veszélyes egy gyerekkori elhízás, egy felnőttkori elhízással szembe, és miért jó most megállítani, akkor a legtöbb szülő megérti és hajlandó változtatni. Sajnos ugyebár ezek a szokások a szülőtől is jönnek. Legtöbb esetben a szülő is hasonlít a gyerekre, és akkor ez úgy kell megtörténjen, hogy az egész család változtasson.
Igen. Mert hogy nem mindegy, hogy mit eszünk, megint csak oda kanyarodnék vissza, tehát hogyha a család leül vacsorázni, és az asztalon azok a bizonyos termékek vannak, amelyeket a szülő is elfogyaszt, akkor nyilván a gyermek nem fog mást enni. Hát mi mást enne, hogyha a szülő készíti számára elő az ételt, illetve hát az édesség és a nassulás, én azt gondolom, hogy a gyerekek körében nagyon népszerű, és egyáltalán nem vesszük ezt komolyan. Tehát, hogy mennyi édességet fogyaszt az a gyermek, és milyen típusú cukrot vízbe a szervezetébe, pont egy hallgató írta, hogy ő úgy bőjtöl, hogy nem fogyaszt finom lisztet, és nem eszik cukros termékeket, mert hogy látja, hogy mennyivel jobb az élete azóta. Aztán többen írták, hogy a bőjtnek fiatalító hatása is van, és egy másik hallgató korábban, Ferenc pedig azt írta, hogy aki mértékletesen eszik, annak valójában nincs szüksége a bőjtölésre, mert rendben van, és hogy a bőjtölés több problémát generál, mint kellene, és hát sokan pedig ugye a vallási, vagy a mentális, spirituális részére is kitértek. És igen, azt hiszem, hogy ez egy összetett folyamat, és hogyha érezzük a szervezetünkön, hogy valami változik, akkor mindenképpen erőt nyerünk, hogy folytassuk ezt. Tehát, hogy kellenek a visszajelzések, hogy ez egy táplálkozási szakértőtől jön, vagy éppen rálunk a mérlege, és a mérleg visszakacsint ránk, hogy na, valamit jól csináltál, vagy hogy ebben a család tud bennünket megerősíteni, vagy mi magunkat, azt nem tudom, hogy mi a recept, de az biztos, hogy egy hosszas folyamat. Tehát, hogy nem látom azt, hogy ez egyik napról a másikra változni tudna.
Hát ezért van az, hogy ez elég komplex, ami történik. Na, de kitérhetünk a fiatalítási
részére.
Igen, tehát végül is egy egész tudomány ág indult el, mert gyakorlatilag az történik, hogy van nekünk néhány génünk, az úgynevezett szirtőingének, mindig inaktívak, normális körülmények között, csak bizonyos stressz hatására kapcsolnak be. A bőjt is, ugyebár a táplálék hiánya is egy ilyen stressz a szervezetre, ami ugyebár 12-16 óra után már jelenkezik, és aktiválódnak ezek a gének, amelyek aztán elkezdik megemészteni az olyan felhasználatlan fehérjéket, proteineket, vagy akár telhalt sejteket, amelyek másképpen ott maradnak, és kárt csinálhatnak a szervezetbe. Sőt, hogy 7 ilyen sirtuing gén létezik, azt jelenti, hogy egyes gének foglalkoznak csak a mitokondriumnak a javításával, ez az időszak alatt más gének pedig foglalkoznak csak a DNS javításával, tehát van egy ilyen fiatalító hatása is a bőjtnek. Rengetegen ezért csinálják, hogy az életüket meghosszabbítsák.
Azt írja Zoltán, és ez egy másféle bőjt, hogy kimondottan jótékony a közösségben a világ zajától elvonultan megtartani azt a bizonyos bőjtöt, és van, aki azt mondja, hogy úgy bőjtöl, hogy mondjuk nem nyúl a telefonjához, vagy leiratkozik a közösségi média felületeiről. Tehát egy más típusú bőjtöt tart, és igen, az étkezés mellett azt hiszem, hogy ilyen bőjt is van. Éva azt írja, Barta Éva, egy fara telefon, gondolom, hogy vagy nem tudom, hogy ez hová szánt az üzenetet, én úgy dekodoltam, hogy talán telefon nélkül is tudunk bőjtölni. Jani azt kérdi, azt szeretném kérdezni a szakembertől, hogy a hasat hogyan fogyasztjuk le. Köszönöm. Hát azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések telementem, hogy megint csak személyre szabottan, hogy a hasunk, hát igen, nőknek, férfiaknak egyaránt probléma tud lenni.
Helyzet az, hogy nem tudjuk megcélozni, hogy honnan fogyjunk.
Ha fogyunk, fogyunk.
Tehát a szervezet általában eldönti saját magának, hogy honnan fogyaszt. Van annyira okos szerencsére, hogy általában a veszélyes helyről viszi el, tehát a szervek a hasi tájékról, de viszont elég nehéz megcélozni, hogy honnan fogyjunk.
Csak hasról akarunk fogyni. Azt mondják, hogy vannak olyan tornagyakorlatok, amelyek ugye ezt a testrészünket célozzák meg, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne akkor a kettőt kombinálni. Sanyi pedig azt kérdi, hogy vajon ki tudjuk-e bírni, vagy túl lehet-e élni a hetet egy jó flekken nélkül, és hogy kérdi a szakembert is. Hát szerintem túl lehet, és nem beszélve arról, hogy vannak olyanok is, akik egyáltalán nem fogyasztanak húst, tehát hogy vegetáriánusok, és gondolom ők is túlélik az életet, nem?
Így van.
Jól élik túl? Vagy mindenképpen szükséges ahhoz, hogy mindenféle tápanyagot bevigyünk a szervezetünkbe? Lehet, hogy a Sanyi kérdése arra is utalt.
Nem, tehát ahogy mondtam, bizonyos emberek másképp reagálnak bizonyos típusú étrendekre. Tehát van, aki nagyon-nagyon-nagyon jó egészségben van, és jól érzi magát kimondottan egy vegetáriánus vagy egy vega étrenden, de épp annyira elterjedt másik extrém is, ahol csak húst, meg húsfélét esznek. Én mindig azt mondom, hogy valahol a közép, tehát a Gauss-görbe alatt azt a legtöbb ember odasodródik be, de viszont, ha valaki nagyon jól érzi magát, jó a vérképe, szereti csinálni, a céljait elérte egy vegetáriánus étrenden, én biztos, hogy nem fogok beleszólni, és nem fogom ráerőltetni, hogy húst tegyen.
És akkor miben tud segíteni egy táplálkozási szakértő, illetve hogyan kezdődik el ez a folyamat, és egyáltalán kérünk-e segítséget, mert én azt tapasztalom, hogy bár vannak előrelépések, de talán még mindig sokan azt mondják, hogy nem adok pénzt azért, hogy nekem más mondja meg, hogy mit tegyek, mikor egyek, és ami még izgalmasabb, mennyit tegyek abból a bizonyos termékből.
Sok esetben ugyebár valamilyen egészségi probléma hozza a rendelőbe a pacienseket, de viszont vannak emberek, akik egyszerűen szükségét érzik annak, hogy kontrollálva legyenek. Tehát azt mondják, hogy ezt a kontroll szerepet akkor delegálom egy szakemberre. Én nekem gondolkozzak rajta, ő mondja meg, hogy mit csináljak, én felelősséget adok, mert nekem van egy célom, és sokkal könnyebb így elérni, mint hogy csak elolvasok egy cikket az interneten, és azt megpróbálom ideig, óráig alkalmazni. Tehát ahogy mondtam, nekem mindig nagyon fontos, hogy olyan életstílust alakítsak ki valakinél, ami működik. Tehát nem feltétlenül elméletileg a legpontosabb, de viszont működik, és jó egészségben tudjon maradni az a valaki.
És többször is mondtad a beszélgetésünk során, hogy személyre szabott recepttel, tehát ami nálam működik, lehet, hogy nálad nem, és Zolikánál még annyira sem, tehát hogy nem véletlenül vannak azt hiszem erre szakemberek, akik felmérik, hogy mi éppen hol tartunk, és hát milyen munkát végzünk, milyen típusú emberek vagyunk. Én néha azt gondolom, hogy jó pszichológusok is vagytok egyben. Egy kicsit belelátok az embernek a lelkébe, és úgy megfogjátok a páciensnek a kezét, és hallattok ebben a folyamatban, amely remélhetőleg, hogy szép eredményekhez vezet.
Így van, tehát ennek a munkának a nagy része pszichológia is, mert sokszor az, hogy én este 10 órakor kell legyek, semmi köze nincsen az éhezéshez, vagy hogy nem ettem eleget, hanem ottan lelki faktorok is lehetnek, és akkor ugyebár evel is meg kell tudni küzdeni, és ezt is ki kell bontogatni.